Üdvözletem! Ez itt a Flaster, köszöntök mindenkit! Mindenek előtt arra kérem önöket, iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra, ha még nem tették, a csengőre kattintva, értesítést kapnak arról, hogyha új adásokkal jelentkezünk. Lapunk és ez a műsor is önöknek készül. Munkánkat és a Szabad Magyar Sajtót leginkább azzal támogathatják, ha veszik a Magyar Hangot, vagy előfizetnek akár online kiadásunkra, a Magyar Hang Plus-ra. Minden információt megtalálnak a hang.hu/előfizetés oldalon. Köszönjük! Üdvözletem! Flaszterezni fogunk. Balaván Gyurival, a 24.hu munkatársával.
Jó napot kívánok!
És Szerető Szabolcsal, a Magyar Hang főmunkatársával.
Szervusztok, jó estét kívánok, vagy jó napot!
Kezdjünk vonattal, jó? Mert ami történt Ipoly Tarnóc és Balassa Gyarmat között, az nem csak hungarikum, az művészet. Irodalom, hasek, rejtő, mert hogy ugye
örkény,
de ők is azért így pironkodva, hogy uff, azért Lázár, az nagyon ott van a műfajban, mert ugye az történt, hogy ezt a vonalnak egy részét azt nyár elején egy ilyen villámár elsodorta, megrongálódott, és ezt felújították, és a felújítás határideje július 31 volt, el is készült annak rendje módja szerint, és át is adták azért, hogy másnap bezárják. És egyetlen egy szerelmény ment végig ezen a vonalon.
De az végig ment.
Az végig ment. A teszt szerelvény. Mert valamiért kellett egy ilyen bejáró szerelvény. Végig ment. Azt mondták, kafa a vonal, akkor zárjuk be. De nem csak ez a probléma ezzel az egésszel, sőt, hát nem ez a probléma ezzel az egésszel, mert nem csak ezt az egy vonalat zárták be, Vitézi Dávid értekezett most hosszas, hogy most nagyon átment ilyen ellenzékiben, nem? Elsi micskásodott egy kicsikét.
Azért elsünk túlzásokba, de én most pont arról írok cikket a heti számban, tehát hogy magamat egy kicsit promozzam meg az újságot is, hogy a Fidesz, minthogyha azt csinálná már lassan, a Vitézi Dávid esetben nem biztos, hogy ez egyébként tudatos, tehát nyilván ezt komolyan gondolja, hogy elkötelezett a vasúti közlekedés fejlesztése mellett, de hát egy kicsit igen, ha nincs ellenzék, akkor egy igazi jó állampárti rendszerben azért a saját maguk ellenzékét is el tudják játszani, és elég sok ilyen, ugye van ez a Pesti László féle történet, ugye, amit már gondolom mindenki ismer, és van még néhány ilyen, amiből az jön át, hogy mintha egy kicsit ilyen szerepkiengedés is lenne bizonyos esetekben. És milyen jó, hogy ezek a vélemények is így elférnek így a hatalompárt sáncain belül is, és akkor, mert a nagy következménye egyébként nincs az ilyen kiszólásoknak.
Nincsen, de azért mondjuk, hogyha magára a Vitézi Dávidra vonatkozó következményeket nézzük, azért az mégiscsak egy jó dolog, hogy azért vannak emberek, akiknek mondjuk a szakmai rendelmeik, mint közlekedésfejlesztési szakember, azért fontosabb, mint bármelyik politikai erőhöz való idomulás, és adott esetben fordulhat úgy a kerék, hogy ők kimondják azt, ami a szívüket nyomja. Ez nem, ugye egy fecske nem csinál nyarat, ez nem fog megváltoztatni érdemben semmit, sőt, ilyenkor mindig van ennek egy kis ilyen szelep funkciója a kommunikáció szempontból, tehát ilyenkor mondhatják ugye a NER nagyjai, hogy jó, van, akkor van egy valaki, hogy lehessen látni, hogy nálunk ilyen nyílt vita folyik a dolgokról, hogy nincs itt ilyen diktatúráról beszélni, mert a Vitézi is megmondta.
Hogy... Hát ez a svéd NATO csatlakozásról is már egy éve vitatkozik a Fidesz frakció.
Persze,
hát itt is.
Milyen engesztelhetetlenül, mert mindig nem jutottunk dűlőre.
De egyébként azért azt nagyon remélem, hogy túlságosan hangosan nem fog tiltakozni az ellenzék. Legalábbis az a része, amelyik 2009-ben azért 24 vasútvonalat zárt be 800 kilométeren a bajnai kormány alatt. Ahogyan ugye annak idején erről egy eléggé combos riportsorozatot írtunk egy Magyar Nemzet nevű újságnál, ahol azt hiszem, talán mind a hárman ott dolgoztunk akkoriban, mind a hárman ott. Nem, te már nem. Te akkor a heti válasznál, de Szabolcsa.
Igen, hát ott voltunk.
Ott dolgoztunk, igen. És azért az se volt piskóta, tehát hogy a vasutak bezárása, egyáltalán az, hogy mennyire hatékony mondjuk egy vasútvonal, vagy nem hatékony, ezt ugye akkor az volt a szöveg, hogy csak azokat zárják be, ahol viszonylag kevés ember most utazik. Persze, több ezer emberről volt szó akkor, de azok az emberek nem tudom, vonatozgattak, mint a felcsúti kisvasúton, hanem mondjuk a munkájukat intézték. Tehát, hogy itt ez az egyik probléma. A másik probléma meg az, hogy a vasútfejlesztés, vagy a kötött pályás közlekedés fejlesztése, az mind ökológiai szempontból, mind gazdaságossági szempontból, egyáltalán magának a mobilitásnak ez a fajta erősítése, ez európai trend, és nem arról beszélek, hogy nekünk trendeket kell követnünk, mert az a divatos, hanem arról beszélek, hogy bizony azért felismerték azért bizonyos döntéshozók azt, hogy már elég régen, hogy ez az, amit fejleszteni kell. Tehát ez a, hát majd helyette, hogy is mondták, hogy jó minőségű, vagy magas minőségű vonatpótló autóbuszokat vehet majd igénybe a lakosság. Tehát ez a legrosszabb duma, ami létezhet.
Ugye itt a balassagyarmati vonalon nem is az a dráma, ami most van, hanem ami nem lehetett, mert hogy itt már évtizedek óta lobbiztak a helyiek azért, hogy ez a vonal, ez átmehessen Szlovákiába, és ott van Losonc, és az a kerüljön összeköttetésbe a régió, ami teljesen logikus, meg hát, hogyha annyira szeretjük úgy a vidéket, mind a határon túli magyarokat, bocsánat, akkor ez egy értelmezhető lépés lenne, és még az Unió támogatta is volna. De hát nem volt ez szándék soha igazából, tehát nem akartak ezzel foglalkozni, bíbelődni, csak a helyiek szerették volna, és ez azért lett volna fontos, mert aki ismeri, vagy ott él, vagy járt ott, az tudja, hogy ez a Nógrádnak ez a része, hát meg gyakorlatilag egész Nógrád, nagyon szép vidék, nagyon gyönyörű, én imádom, nagyon sokat jártam oda, de rendkívül szegény. Magára van hagyva, be van dobva a törők közül. Ez a régió, az ott úgy ott van, kész. És ez is egy ilyen lépés. De ugyanez történik Komlóval. Igen. Vagy nem ugyanez történik, hasonló történik Komlóval. Komlót is elengedték. Ez egy, tudjuk, hogy egy bányászváros volt, ipari város volt, ahogy a bányákat bezárták, megszűntek, nyilván leértékelődött, vagy elköltöztek, és a többi. És most még ezt az utolsó szállat is elvágják. Nagy a tárdi vonal.
Ebből nem tudnak úgy pénzt kiszedni talán, mint mondjuk autópálya építésekből.
De oké, csak ugye szinte, jó, Vitézi Dávidra tudunk most hivatkozni, meg hagyatkozni, mert miért ne hinni az ember, amiket ő itt leírt, és nem csak ilyen érzelem fűtötte eszéket produkált, hanem számokat, statisztikát, adatokat. Érte azt is, hogy elmondta egy interjúban, hogy tulajdonképpen nincs megtakarítás igazából, tehát olyan pitiánőr összegeket lehet ezzel megtakarítani, még akkor is, ha csak egy-két ember utazik. De például nagyotádi vonalon nem ez volt a helyzet, ott napi 16 vonat járt, mert azt tudta bekötni őket úgy, hogy onnan már így szívvel lehetett tovább menni. Tehát, és összességében meg szerintem, ami nagyon, hát nekünk is fáj, nekem is fájdalmas, mégiscsak vidéki embernek, hogy ebben annyira benne van ez a pont, leszarjuk a vidéket, és közben meg annyira benne van, hogy pont a vidék le fogja szarni, hogy ő le van szarva, és ugyanazok az eredmények fognak születni.
És közben azt kommunikálják, hogy nem, hogy borzasztó ez a Budapest víz, hogy Csák János ugye a kultúra területén mondta ezt kultuszminiszterként, hogy hát borzasztó ez a Budapest fejűség, ez, hogy mennyire fejnehéz az ország, és tényleg annyira fontos nekünk a vidék, hogy... És egyébként tényleg történnek hatalmas vívmányok, hát hogyha azt nézik, hogy ma a reggeli órákban volt hír, hogy heten adtak át egy Gulyás Gergely, Konzsó fia, nem sorolom végig, 7 fideszes potentát adott át Tokaj hegyalján egy dűlőutat. Egy 2 méter széles földutat. Heten állnak egy 7 ólóval.
Ebben az a tanulság, hogy 2 méter szélességben 7 fideszes politikus fér el. Ez egy matematikai
egyenlő. Egyébként ezek az emberek, hogy igazából nem dolgoznak.
Mert
ha ennyi minden, a fél kormány most kis túlzással ráír arra, hogy elmenjen ide, és akkor ott töltse az idejét, akkor egyébként az nagyon más tevékenység, munka nem nagyon van itt a kormány oldalon. De kicsit visszatérve erre a vasútra, több dolog jutott eszembe. Egyrészt az, hogy ugye a jövőbeni kilátások is rosszak, hiszen azt megírták az ezzel foglalkozó újságírók, hogy a jövő évi költségvetés, amit a parlament már elfogadott, még pásztor el fogja egyébként fogadni, de ez most mindegy, abban az egyik vesztes terület, az a vesztes ágazat, az a vasút. Tehát, hogy nagyon nem vesz több pénz, vagy talán kevesebb is lesz. Tehát hogy ez egy stratégia a kormány részéről szemben láthatóan.
Mi az, hogy a versenysport lesz, nem?
Hát, Hát az még azért rugalmasan változik ez a történet, viszont, és azért jó, hogy visszautaltál a 2010 előtti történésekre, itt nem csak azért, hogy a Fidesz akkor mit művelt, és egyébként helyesen tiltakozott a kis posták bezárása ellen, a vasút szállnak bezárása ellen is, hogy ez most egy hitelességi kérdés a Fidesz szempontjából, hanem arra is rávilágít, hogy valójában a 2010 előtti kormányzás, meg a mostani kormányzás között azért sokkal több az azonosság, a hasonlóság, mint amit gondolunk, és nyilván ezért van szükség ezekre az identitáspolitikai vitákra, meg ezekre az agyament fóliázásos történetekre, meg ilyenekre, amik egyébként semmifajta kapcsolódásuk nincs a magyar társadalmi valósághoz, de egyébként jól el lehet szórakoztatni vele nagyon sok embert.
És már Budapest 20 km.
Hogy az nem látszik, hogy itt gyakorlatilag van egy neoliberális kurzus, ami úgy látszik, hogy átível kormányokon át.
És a neoliberális van, de ezt szerintem...
De neoliberális az neo az én esetemben fosztóképző, tehát ez a neokonzervatív meg egyebek, tehát...
Akkor ez csak simán neo, de...
Ezt ne nyissuk meg, mert
itt
ebben nem igaza van a Szabolcsnak, hogy ha neoliberálist annak tekintjük, hogy az állam minél jobban kivonul,
hát például.
Akkor igen, de ez az állam nem azért vonul ki, mert neoliberális,
nem vonul, hanem az... Ki. Hát ez az állam kivonul. Nem vonul ki, hanem ott van, pont ez a probléma, ott van mindenhol.
Na, hát ott van, ahol nem kellene, de ahol
nem, igen.
Meg
nem, igen.
Fontos tehát, lenne, onnan meg kivonul.
Az ilyen macerás területekről, hogy szociális ellátás, idősek, egészségügyok, hát most az oktatásban visszavonul, de csak azért, hogy a kivonulását aztán még...
De a neokon vagy a neoliberális az van, ez a laissez-faire gazdaság, ugye majd a piac láthatatlan kezembe.
Ja, hát
és magában a gazdaságban nem nyúlkálok bele. Hát ezt azért Magyarország, magyar a NER-ről azért elég.
Ja nem, de maga, hogy az állam, ha így globálisan nézett, hogy az államnak minél kisebb legyen a szerepvállalása, akkor ezt a Fidesz nem csak a gazdaságban nem, de minden egyébben magára húzza, és szépen jó, magára hagyja a társadalmat, hogy old meg okosba, és a társadalom megoldja okosba, és akkor Orbán kormány meg azt mondja, hogy jó, hát akkor ez megy nektek egyedül, akkor hajrá.
Jó, én nem akarok ebben ilyen dolgokat vitát folytatni, csak mondjuk szerintem vannak olyan intézkedései, akkor fogalmazunk úgy ennek a kormánynak, amelyek klasszikusan neoliberális intézkedések, mint például az egykulcsos adó egyébként, az klasszikusan az, és ezek az ilyen az állami szolgáltatások leépítése, és egyébként a ugye ezt suni módon csinálja, mert legalább a Gyurcsányék ezt egyenesen csinálták, mondjuk például az egészségügyben, ugye a magánegészségügy felé terelték az embereket. A Fidesz ezt úgy csinálja, hogy közben azt mondja, hogy nem ez történik. Tehát
ez a szociális funkciójának a megkurtítása az mindenféleképpen.
Igen, hát én csak erről beszélek. Nyilván egy bonyolultabb a Fidesz kormányzásának a képlete, az biztos.
Nehéz rá megtalálni, szólt megtalálni.
Egyébként ilyen felemás,
hogy szalomképes.
Nem érdemes, mert már volt annyi, szerintem kész, ott már rendszer. De tényleg nem érdemes, mert annyira opportunista az egész történet, hogy most ilyen hónap után még már lehet, hogy egy kicsit másmiért, mindig valami és bárminek az ellenkezője is, és hogyha úgy kívánják az érdekek, akkor épp ilyen politikát. Az egész le van esve nemzeti názzal, és kész, elviszi az a történetet. És ahogy mondtad, hogy a vidék így magára hagyva, vagy azt én mondtam, de te is azt mondtad.
Sőt, én is mondom.
De közben meg ilyen nagyon felemás is a kép, mert vannak régiók, meg vannak városok, ahova dől a pénz, meg jól néz ki, meg rendben van, meg azt mondod, hogy na, ez már egész, nem tudom, európai, bár ez most szitokszónak számít éppen, de közben meg, hát most már lassan megyék, hát Békés megye az ugye tényleg így beletolva a szőnyeg alá, mint probléma, nem foglalkoznak egyáltalán, totál, teljes régiók vannak ugyanilyen helyzetben, Szabolcsban, Nógrádban, Borsodban, Észak-Alföld, Baranyának a déli része, Zalának is egy része, mondom, Belsősom, hogy azt hiszem mondtam, tehát, hogy nagyon-nagyon sok része van ennek az országnak, ahol nemhogy, meg csak azt sem mondanám, hogy visszafejlődne, valahol beragadt valamilyen állapotba is, és ott van hagyva. És akkor meg ránéznek a fideszes csávók a választási eredményekre, meg a mindennapi kutatásunkat ad meg nékünk ma, meg mindig 83%-on állunk. Minek ezeknek bármi?
Persze.
És ez egy ördögi kör. Tehát, hogy ebből hogy lehetne kitörni, nem tudom, valószínűleg sem.
Tehát a modernizációnak, vagy egyáltalán az, hogy egy élhető és működhethető legyen egy ország, de százlós utat ezeret. Tehát, hogy ez volna valahol a kulcsa. Tehát, hogy itt olyan dolgokat piszkálnak meg, ami egyrészt szimbolikus értelemben is nagyon gáz, másrészt meg egyszerűen a hétköznapi gyakorlat szintjén nagyon gáz. Szóval Na mindegy.
Én is valójában tényleg biztos értelmetlen is a dolog, hiszen amekkora lyuk tátog most a költségvetésben, ez nyilván, amit Dávid is elmondta, ti is elmondtátok, hogy itt ha még valamit sikerül is esetleg megtakarítani, az olyan minimális összeg, egész egyszerűen, ahogy a miniszterelnök szokta mondani, hogy szerint az uniós támogatás, amit most még nem kapunk meg, az is ugye az ősz gazdaság vagy a költségvetési tételekhez képest egy kisebb, hát ez aztán erre még inkább elmondható, tehát hogy az a társadalmi kár, amit okoz, az egész egyszerűen nincs arányba a legoptimistábban számolt megtakarítással sem.
Nevezhetjük egy értelmetlen szarrágásnak.
Hát az is, tényleg így a semmiből, nem? Tehát hétfőn még mindenki azt hitt, hogy minden oké, arra az ügyben kedden meg aztán vipszlopsz. Lázár János, ha már Lázár János, akkor itt van ez a következő téma. A Lázár János által vezetett építési és közlekedési minisztérium már vizsgálja azt, hogy valóban szükség van-e alkohollal szembeni zéró toleranciához az autóvezetésben. Ugyanis a minisztériumtól borászok régóta kérik a korlátozás feloldását.
És ezt, hogy kérik, hát nyilván.
Hát jó, de ki kérje?
Hát a pánikolóvágán is kérheti azért.
Kicsit durvább lenne azért.
Egy 3 centes pálinka már is van szektúrlőbb, már be kéne írni a kalkulátorba.
Hogy hol? Tehát, hogy például Nagy-Britanniában ott úgy van, hogy 0,8 a tolerancia, ami úgy néz ki, most így megnéztem a kalkulátorba, hogyha megiszol egy Guinness-tiség mellé, gurítasz egy mondjuk egy szimpla viszkit, akkor vagy olyan 0,8-on kb. És azzal még elindulhatsz, ugye az van, hogy ott is szankcionálják, amennyiben bármiféle közlekedési szabási, a legkisebb közlekedési szabási, van egy szorzó, hogy nem tudom hányszoros a büntetés, hogyha bármi, nem beszél az, hogyha kárt okozol, vagy emberi kárt okozol.
Tehát ihaz, de ennyit, de...
Ihaz, de viszont a felelősség teher, úgy nagyobb ezzel kapcsolatban. Egyébként nulla tolerancia, vagy zéro tolerancia az néhány országban van csak, tehát általában azért...
Menjünk vissza a KH-hoz, tehát, hogy akkor zéró tolerancia, ami azt jelenti, hogy most amíg el sem készült, fel sem vázolt koncepciónál is már vita van, hogy 0,5 vagy 0,8 legyen ez a küszöbérték. A borászok nyilván 0,8 felé próbálják tolni a sztorit. Hát ez egy olyan másfél-két deci rendesebb vörösbor. Tehát végül is az a hát egy 14%-osból.
Ja igen, hát igen.
Azért mondom, hogy egy ilyen testesebb, jó, piszticsári részletkérdés. Tehát mondjuk az étkezéshez elfogyasztott sör, vagy 2 deci bor, az így benne van mind a két küszöbb értékbe értelemszerűen. És akkor itt van az ellenvélemény, ugye, amit az Áher Gábor is megfogalmazott, de egyébként is egy meglehetősen hangos, és csak azt sem mondanám, hogy kisebbségnek a véleménye, hogy a magyar társadalomra, amely nem igazán áll jól ezekkel a függőségi viszonyokkal, Orbán függő, Fidesz függő, akkor függő, mindenféle függő, de hogy a magyar lélek, ahogy Orbán Viktor szokta mondani, meg a magyaros gondolkodás, hogyha nulla, akkor az 2 sör, ha 1 sör, akkor az 4, tehát hogy értitek, tologatnák a népek, hogy ha már egyet megittem, akkor már...
Hát igen, a nulla az olyan tiszta beszéd. Tehát, hogy...
És éppen ezért van szerintem igazuk azoknak, akik azt mondják, hogy nem kéne ezt megbolygatni, maradjunk ennél, ami most van. És e tekintetben most kivételesen egyet kell értenem Gulyás Gergely miniszterrel, aki nyilván bizonyos társasági tapasztalatok alapján is mondta azt, hogy hát ritkán áll meg magyar ember egy pohár valaminél. Tehát ha azt tudjuk, hogy nulla a tolerancia, akkor az egy nagyon sok embert visszatart attól, hogy így mielőtt vezet akármennyit. Viszont ha már azt tudjuk, hogy valamennyit lehet, akkor már lecsúszik az egy pohár, akkor már hajlamosabb az ember azt mondani, hogy hát ha egy belefér, akkor valószínűleg 2 is belefér. És tehát én azt gondolom, hogy itt nem érdemes minimálisan sem kockáztatni ezt a dolgot, és megmondom, hogy azt sem érdekel, hogy egyébként a nemzetközi gyakorlat tekintetben micsoda. De és nem akarom itt... Hát itt elkeseríteni a jelenlévőket, csak tudom, hogy ez egy ilyen, sokszor bírálni szokták, ha valaki ilyesmit mond, de meg ez ilyen közhelyes, de azért ez tényleg egy elképesztő nagy gumicsont, amit most ide dobtak elénk. Tehát, hogy értem én, hogy a borászok most ezt mondják, nyilván ezt mondják már 5 éve mondják, vagy hány éve lobbiznak ezért.
Addig sem foglalkozik.
Teljesen természetes, hogy ezzel nekik ez az érdekük.
Tehát, miről terel a Fidesz? Na, Szabolcs, tegyed ki a
miről? Bármiről. például a vasúti témáról, például a
vidéki témáról. Most beszéltük a vasúti témáról. Jó, hát sikerült a Fidesznek terelni? Nem sikerült.
Telefélátok.
Igen, de jobb erről beszélni.
Ennyi, jól túljártunk a fideszesek. Ezt én mind a kettőről
egyébként meg teljesen igazad van két vonatkozásban is, úgy gondolom. Én is azt gondolom, hogy nem kéne piszkálni ezt a nulla toleranciát. Tehát, hogy mi nem vagyunk Nagy-Britannia. Más a kultúra, más az italkultúra, nagyon sok minden más.
Például, de komolyan, a Guinness az egy ilyen víz, tehát 4%-os.
Tegnap este megnéztem, hogy valami egészen elképesztően magas, tehát hogy azt hiszem, hogy a hatodik vagy a hetedik legtöbb alkoholt fogyasztó ország vagyunk, és akkor tudod, akkor ebben beleszámítják a csecsemőket is, tehát hogy tudom, az ukránok többet isznak, mint meg az oroszok, de hát azért basszus. Szóval, hogy ez az egyik. A másik meg az, hogy abban meg szerintem érdemes nagyon odafigyelni a szakemberekre, az olyanokra, mint Zahár Gábor, aki ezzel foglalkozik, hogy mik az alkoholnak a hatásai, hogy igazából már az a nulla egész, persze nem minden ország, úgy nem minden emberi szervezet egyforma, van, aki jobban bírja, van, aki nem, de a törvényeket nem lehet személyre szabni. Tehát, hogy egyszerűen azért mégiscsak általánosan elmondható, hogy csökkennek a gátlások, csökken a reakció, de ezek tudományosan megmért dolgok. Tehát olyan dolgok, olyan képességek csökkennek egy minimális alkoholfogyasztás hatására is, amik mondjuk nem kellenek ahhoz, hogy sétálgassak az utcán, vagy beszélgessek a haverjaimat, de kellenek ahhoz, hogy én biztonságosan tudjak autót vezetni, akár egy bonyolult forgalmi helyzetben. Tehát, hogy ezért tényleg ez a nulla toleranc az abszolút, abszolút indokolt. Na, tovább rágtam okot.
Az ilyen, ha már így a magyar, tudod, a magyar, mindig minden magyar. Az amit, hogyha csak mit csinálnánk bizonyos dolgokat, nem? Tehát, hogy a Orbán Viktor reklámokat nézed, a magyar.
Jó, ez igaz.
Szóval a magyar összejöveteleknek az egyik leggyakoribb ilyen beszélgetése. Amikor indulunk, ti addig kimegy. Addig kimegy. De most már vannak mindenféle applikációk, ki lehet számolni, hogy mennyi. Én amióta fogytam, egyre szarabbul állok ebből az applikációs dolgok. Neked van jogsíp, Szabolcs?
Nincsen.
Komolyan.
Ja, hát akkor könnyen.
És ő veszi gumicsot.
A kibic.
Ja, persze. Ugye ez az igaz, zéró tolerancia. Jogsíjasint.
Most benneteket így ráeresztenek az útra, kihoztak egy kis izét, és akkor...
Soha az életben nem tudsz balesetet okozni.
De szerintem azért az ember kreatív, tehát tud bármilyen helyzetből balesetet okozni.
Kerékpáron sem szabad ülni.
Hát halalá.
Azért én megnézném, hogy mi történik, ha megengedőbb lenne a jogszabály. Valóban igazolják-e? Mondjuk ez meglehetősen felelőtlen kísérlet lenne, hogyha igen, ha igaza lenne az a pesszimistáknak. De én azért ettől függetlenül kíváncsi lennék, hogy valóban kinyit egy kaput. Mi magyarok a kiskapuk népe vagyunk, hogy a Kádár rendszerben is erre szocializálódtunk, de nem vagyok teljesen biztos benne, hogy... Jó. Meglátjuk, de tényleg lehet, hogy...
De azért úgy látom, hogy azért Lázár János meg a borászok elég egyedül vannak most ebben a történetben, tehát olyan nagyon más támogatója nem volt ennek a javaslatnak.
Hát nem. Hát most, hogyha népszavazás lenne, tényleg ebben erről kellene népszavazás.
Meglátjuk, hogy ez kamarilla politika tekintetében mit fogja.
Vannak, akik azt mondják, hogy is.
Na? Egyébként azt gondoltad, hogy vicces vagy, de nem voltál.
ez a mondat. Azt hiszem, nem, vicces vagy, de nem vagy.
Jó, de ez most pozitív értelemben volt. Mert,
csak ha iszom, mert, akkor van.
Ha lenne a nemzeti konzultáció értelme, akkor egyébként ilyen igen. Kérdésekről kellene. Mi gondol erről a társadalom? Az egy tök érdekes felmérés lenne, hogy erre a kérdésre
hát azért nem
önszerint...
Értelme, érdekes, mert nyilván olyan módon lennének feltéve a kérdések.
De most ez egy nem normális nem.
Jó, de ezt azért föl lehetne tenni, úgyhogy tényleg világos a két választási lehetőség.
Akarja ő, hogy az alkoholista barmok gázolják el a gyerekét? Hát, igen, vagy nem? Tehát, úristen, nem.
Jó. Szeretné a vezetés közben is egy átlagos fideszes szemével látni az első, hogy gyönyörű magyar tájat, a fejlesztéseket. Okay. Eurostat ország statisztikák, hogyha már ilyen kimérszik
látja. Egyre vidámabb a téma,
tényleg. Gumicsont, Szabolcs?
Nem.
Lehet? Jó. Mert minden évben elkészíti ugye az Eurostat ezeket az ország statisztikákat. Ez azért jó, mert össze lehet hasonlítani azt, hogy ki hol áll. Miben? És a többi. Vannak itt jó eredmények is, például a foglalkoztatásban jól állunk. Engem ami meglepett, a kutatásfejlesztésben is jól állunk. De azt nem tudom hova tenni. Tehát, hogy nem tudom, hogy számolták ki, ugye ilyen részletesen nem közölték legalábbis, amiket én néztem. hogy most ez a ráfordított pénz GDP arányosan, oké, de a hasznosulása, mindegy, az, de ott is jól állunk. Ami viszont nem annyira pozitív része ennek az európai statisztikának, az például a népességfogyás, de erről beszéltünk múltkor is, meg előtte is, ha gondoljátok nyugodtan, csak a múltkor nagyon részletesen kibeszéltük, pusztán azért, mert hogy a KSH ugye kiszámolta, hogy 2070-re hogy fog kinézni a magyar társadalom, és hát a pessimista verzió az ilyen 8,1-2 millió környékére rakta a magyarságnak a lélekszámát.
És?
Nem, mondom, hogy ez egy...
És akkor mi van? Most csak kérdezem. Tudom, hogy most meg fognak haragudni nem sokat, de és akkor mi van? Ez a kérdésem.
Nincs semmi igazán.
Mi a probléma?
Hát most a bennem mozogó Reinhardt János azt mondja, hogy azért van ezzel sok több probléma
nincs,
is.
Mi a probléma önmagában a népességfogyás?
Hát az önmagában nem, de mondjuk például a nyugdíjrendszer szempontjából van eléggé fontos hatása ennek, és egyébként az nem 2070-ben lesz, hanem sokkal korábban. Mert itt a probléma igazából nem a népességfogyás, hanem az előregedése a társadalomnak.
Na, az már viszont egy teljesen más mutató, mint az, hogy hányan vagyunk a fedélzeten.
Bár kettő között azért van összefüggés.
Van összefüggés, de azért tehát ezzel a probléma, hogy itt ilyen szimbolikus, hogy a lélektani, a 10 milliós lélektani határ. De ez nem szól semmi másra, csak
arra. Hol
vagyunk már, ugye? Csak azért még én abban nőttem fel, hogy 10 millió magyar lakik Magyarország. És úristen, kevesebben lettünk, és akkor... De hogy igazából, hogyha megnézzük, hogyha az egészet így kinyitjuk, kontextusában nézzük, és megnézzük azt, hogy maga a demográfia az nem arról szól, hogy hányan vagyunk, ott van a legboldogabb ország a finnek. Ugye sokadik felmérés hozta ki őket. 5,5 millióan vannak, az egyik legkisebb a népsűrűség.
Rokonok.
Mi a finnek 17-en vannak egy négyzetkilométer, ami több mint 200-an. Tehát, hogy viszont egészen más a társadalomnak a szerkezete, és amikor demográfiáról beszélgetünk, akkor igazából nem az a fő kérdés, hogy hányan vagyunk, hanem ahogyan mondtad, egyrészt nagyon fontos, hogy mekkora az aktív korú népességnek az aránya, mennyi gyerek van, de nem csak az, hanem hogy ezek milyen körülmények között élnek. Rengeteg összetevője van annak, hogy egy komplett demográfiai képet kapjunk egy népességről, és az a problémám ezzel, hogy mindig ezt az egyet ragadjuk ki, hogy hányan vagyunk, hát könnyűleg voltunk már sokkal kevesebben és sokkal boldogabbak. Voltunk, ja, hát annyira gondoltam, hogy a fogod kérdezni. Nagy Lajos király idején valószínűleg jobban éreztük magunkat. A Mikanén idején...
Az én státuszom Nagy Lajos király idején, ugye a Sátorihelyi jobbágyik lett volna.
Mindig sirattuk magunkat, de azért mondjuk a kiegyezés után azért nem volt annyira rossz a helyzet, akkor épült Budapest. Tehát, hogy persze akkor is sirattuk magunkat.
Mert hát akkor nem véletlen, hogy rengeteg ember elhagyta az országot, akkor ugye az agrárkérdés megoldatlansága miatt,
ami minden a másik fele. Na és ezt ne felejtsük ki, ezt a szempontot egyébként, hogy 330 ezerrel vagyunk kevesebben, mint elfelejtettem.
Mint egy ötödik is.
De azt is lehet tudni, hogy mondjuk 2010 és 2020 között kb. 500 ezer ember ment el Magyarországról. Tehát a népességfogyásnak, és ráadásul, hogyha már demográfiát nézünk, nem az inaktívak mentek el, hanem pont azok az emberek mentek el, akikre a legnagyobb szükségünk van. Vagy mennek el, egyébként folyamatosan mennek el, szedik a cokmokjukat és mennek dolgozni, meg élni Bécsbe.
Na figyelj Gyuri, csak már sokat beszéltél.
Bocsánat.
Itt csak én szoktam ennyit.
Bocsánat.
Nem, csak azért, mert hogy te sok dolog jutott eszembe arról, amit mondtál, és igen, az,
ez volt a célom.
Mennyien vagyunk, az egy dolog úgymond, de a magyar társadalom, ahogy kinéz, és ugye itt jön be, itt Szabolcs mondott meg, hogy Reihel János szokott sokszor mondani, az a bizonyos korfa, ami nagyon egészségtelen szerkezet, legegészségtelen szerkezetű talán, ami csak létezhet, amit a magyar társadalom mutat. Ez a kettőnek az összefüggése ad szomorú képet. Nem az, hogy adott esetben 8 millióan leszünk, hanem hogy 8 millióan leszünk előregedve. Mert nyilván akkor is, hiszen hogyha nincs utánpótlás, akkor, vagy nem tudom, ez aztán végképp egy érdekes tudomány ilyen szempontból, hogy beállhat-e, kijavulhat-e. Tudom, de mi rosszabbul állunk egy csomó szempontból. És
olaszok nálunk is jobban
elvannak öregedni. És tudom, hogy ilyet nem lehet mondani, magyarországon ilyet nem lehet mondani, hogy ne, az se baj, ha 8 millióan vagyunk, csak legalábbis csak jól érezzük magunkat, mert egyből jön az, hogy
8 millió ember a csiboltban. Nemzetvesztő, hazáruló, igen.
Azt a 2 millióan magyart akar kivégezni. De a kettővel összefügg az, hogy néz ki a társadalom összetétele, és hogy ebből következik az, hogy ilyen kevesen leszünk. Én azt gondolom, hogy ilyen szempontból nem lehet külön tárgyalni.
Csak a nettó népességszám az egy fétis, tehát az egy szimbolikus, egy teljesen kontextusából kiragadott szimbolikus.
Ez igaz, ez teljesen mértében igaz, de az például, hogy Magyarországon például a munkaerő is elfogyott. Ami ugye a statisztikailag az egy pozitív dolog, ilyen, hogyha a munkanélküliséget megnézzük. Persze így is pont azokon a vidékeken, amikről beszéltél, hogy leszakadó vidékek, ott ugye például konkrétan nincsen munkahely, tehát ott elég nehéz. Tehát nyilván az ország ebből szempontból is nagyon tagolt és szétszakadozott ország. De ez viszont megint egy stratégiai kérdés már, tehát ennek a rendszernek irányítva a tartaléka is kezdtek elfogyni, tehát most ugye már odafajult a helyzet, hogy a kormány azt is megteszi, és ezért jók ugye a gumicsontok, mert akkor megint csak nem erről fognak beszélni, hogy ugye végrehajtotta, erről is beszéltünk már itt, ezt a migrációpárti fordulatot a kormány, mert rájött arra, amire egyébként Nyugat-Európában már régen rájöttek, hogyha gazdasági növekedést szeretne, és egyébként a itthon meg a munkaerőpiac tartalékai elfogytak, akkor erre egy lehetőség van, hogy kívülről hozunk be munkaerőt. És a kormány ugye erről hozott törvényt, itt nyitott meg egy kaput, és esetleg ez, ami kiegyenlítheti az elvándorlás például Magyarországon, csak ugye akkor itt viszont a politikának az egyik sarokkövét adja fel a Fidesz.
Pontosan. De ez egy... A másik meg ez a munkanélküliség, bocsánat, csak hogy enyhült a munkanélküliség, itt van egy nagy varázslat, úgy hívják, hogy közmunka.
Már nincs.
Nincs közmunka?
Nem, minimálisan.
Igen, az a statisztikában is benne volt, hogy most azt visszavette a kormány.
Az már nem számolt, azt tényleg megnyírbálták. Egyébként pont ezekben a régiókban ez nagyon fájdalmas intézkedés volt. De hát volt is erre
panasz,
de nyilván ez is őket fülekre talált, vagy be se került a mainstream.
Hát lehet, hogy választás előtt majd egy kicsit növelkedni fog ez a
szükség. Csak az jutott eszembe, hogy a Fidesznek tényleg ez a hirtelen ilyen jó migráns politikája, mármint a jó migránsokról van szó, ugye, jó bevándorlókról van szó, hogy közben mennyire aljas lassan másfél évtized kormányzás után. Tehát mindent meg lehetett volna tenni azért, hogy a magyar társadalomban meglévő ilyen, nem tudom, alvó munkaerő tartalékokat, mondjuk ki a cigányságot, azok kezdjenek valamit az elmúlt 12-13 évben, mert hogyha hozzá neki láttak volna, eszükágban nem csináltak az égvilágon semmit ebben az ügyben, akkor már lenne egy generáció.
De igen, mert az uniós pénzek azért csak elpárologtak.
Ja, hát ezek elpárologtak, mert híd a munka világában, de üveghíd a munka világában. Nem létezik.
Nem, az a tragédia, hogy meg lett volna a forrás, az uniós forrás is, költségvetési forrás erre, és egyébként 2010 előtt is megvolt, 2010 után is megvolt, és ezt lenyelte a magyar.
Ez a társadalom integráció, ez egy elsődleges.
Szóval már lenne egy generáció, aki most simán beléphetne a munkaerőpiacra képzett szakmunkásként adott esetben, mert eltelt lassan másfél évtized. Ehelyett a cigányságot felszippantotta, erről is beszéltünk a múltkori adásban, leginkább az építőipar, nagyon sok roma kezdett el dolgozni legálisan fővárosi, nagyvárosi építkezéseken, akik majd most a gazdaságnak a földbeállásával, és ugye elsőként úgy néz ki, hogy épp az építőipar térdel le, azok szépen visszaszivárognak majd a falvakba, kisvárosokba, Borsodba, onnan jöttek. Plusz ehhez még hozzájön az, amit szintén beszéltünk az előző műsorban, a közbiztonsággal kapcsolatban, hogy a nemesfém kereskedelem, és úgy általában a hulladékkereskedelem, amit a MOL megkapott örökké ámen, az ugyancsak problémát fog okozni, tehát hogy a cigánysággal annyit sikerült foglalkozni, hogy hát ilyen neokon módon a piac egy darabig megoldotta, most meg aztán halmozottan jön majd a baj, és nem látni, hogy bármit is kezdenének ezzel az ügyel, tehát hogy itt
na, nem is fontos semmit, mert már túl sokat beszélnek,
az oktatásba. Jó, akkor mondok egy következő adatot. Az EU-ban 2021-ben átlagosan 80,1 évig éltek az emberek, míg Magyarország 74,3 volt, ezzel alulról az ötödikek vagyunk ezen a listán. A magyar férfiak várható élettartalma még síralmasabb, az 71 év.
Ez ugyanaz a téma, mint arról az előbb beszéltünk. Tehát itt ezek a fontos demográfiai mutatók, ezek a legfontosabb demográfiai és a legtragikusabb demográfiai mutatók. Biztos nem függ össze egyébként az egészségügynek a lerohasztásával sem.
Minden egyébként még, ha belegondolsz, még azzal is összefügg, hogy amiről beszélgettünk, hogy gumicsont. Mármint nem, hogy lehet-e vezetni ittasan vagy se, nem ittasan egy pohárbor után, hanem az alkoholizmussal is összefügg, a közlekedéssel is összefügg, a munkahelyekkel is
jó,
összefügg.
Jó, de az alkoholizmus is van.
Általában, ahogy élsz, hát az, hogy 71 év, hát ez gyakorlatilag kimondhatjuk azt, hogy a magyar férfiak halálra dolgoznak magukat.
Hát igen, nem sok nyugdíjas év hát marad nem, így nem átlagosan. De ezek a mutatók, mondjuk ez nem ment senkit.
Ja, halálra dolgozik, kicsit más, magyar nyelvben halálba.
Ebben már hagyományosan évtizedek óta rosszul állunk ezekben az egészségügyi, népegészségügyi mutatók tekintetében. És azt gondolom, hogy ha megint megnézzük ezt a 2010 óta eltelt 13 évet, akkor ezt is ki kell mondani, hogy ennek a kormánynak megint csak nagyon sok lehetőség rendelkezésre állt ahhoz, hogy arra, hogy ezen valamelyest javítson. Egész egyszerűen az a pénzbőség, ami volt, az uniós források, a világgazdaság kedvező környezete, tehát hogy nagyon sok minden lehetőséget adott volna arra, hogy a humán szférába erőteljesebben beruházzon, de ez nem volt valamiért annyira fontos, nem volt prioritás a kormányzat szempontjából, és ennek is az eredménye az, hogy ezzel nem sikerült változtatni. És ha ezeket az adatokat jobban megnézzük, akkor már mint ezeket az Eurostat adatokat, mindenféle dolgot, akkor ugye annyi jó hír van, hogy azért az nem igaz, hogy minden mi állunk a legrosszabbul, mert vannak területek, igen, ahol mondjuk a középmezőnyben van Magyarország, és ez mondjuk egy jó érzés, de pontosan az ilyen típusú adatokban állunk rosszul, és itt azt jelzi, hogy itt valami a... Hát ezzel a társadalommal, az emberek életmódjával, felfogásával van valami alapvető probléma, és ez már nyilván nem csak pénzkérdés, itt már valami olyan szemléletváltásra lenne szükség, és pontosan, igen, akkor gumicsont, egyebek, tehát valóban ezek a felvetések, hogy akkor lehet mégis inni ott, akkor valahogy mégsem. Nyilván nem ez itt most ilyen szándék nem volt ez így átgondolva ez az ötlet, de bizony ez sem abba az irányba hat, hogy ilyen területeken javulást érjünk el.
Egy kollégánk, akit te most nem nevezek meg, 2 vagy 3 héttel ezelőtt Norvégiába költözött, pont most beszéltem vele, teljesen véletlenszerűen, vagy más ügyben kifolyólag, és így derült, hogy ő Norvégiába ment, újságíró, teherautót vezet. Hát, hogy még most barátkozik a dologgal egyébként, és azért tudom, megmondták nekünk már régóta, hogy menjünk el autót fényezni. Azért nem olyan egyszerű mégis az újságírásból így hirtelen átváltani a...
De ők nem azt mondták, hogy Norvégiába menjünk.
Nyilván. És kicsit beszélgettünk erről, hogy érzi magát így, nyilván ez egy kis pillanatfelvétel egyelőre, amit ő ebből a norvég életből átért, de azt mondta, hogy ami gyakorlatilag az első pillanattól is, én is ezt érzem, amikor külföldre megyek, hogy nincs ez az elcseszett polgárháborús lelki helyzet, ami Magyarországon mindent átított. És ezt olyan nehéz elmondani, mert én most sem fogom tudni, a múltkori adásban is próbálkoztunk, ezt át kell élni, meg kell tapasztalni, hogy nincs minden egyes levegő molekulához hozzákötve egy propaganda szarság, hogy az általános légkör, az általános hangulat az nem abból áll, hogy nekünk mindenki az ellenségünk, hogy nekünk meg kell védenünk magunkat, hogy mi folyamatosan fenyegetve vagyunk, nem csak külföldről, belföldről is, mert ezek el akarnak veszélyteni minket, ezek árulók, tehát hogy ez a politika által gerjesztett agresszió, ez rátelepszik mindenre, ha akarod, ha nem. És amikor ez nincs, akkor egy sokkal tisztább létformában tudsz létezni és élni. És ezt baromi nehéz elmondani, szerintem most se sikerült jól. Aki átélte már ezt az érzést, az pontosan tudja, miről beszélek, aki meg nem, annak azt fogja mondani, hogy ez egy elmebeteg. De mégis van, és szerintem az, amit a Fidesz művelt itt a magyar társadalommal, és igenis a lelkekkel, annak nem tudjuk a pusztító hatását, és nem is lehet mérni, hogy az mit is jelent. De hogy,
hiszen ez egy hosszabb távon.
De hogy ez a közeg, én azt gondolom, hogy ilyen betegségként rágja a magyar társadalom testét, lelkét, ebben egészen biztos vagyok.
Hát itt van például egy olyan téma, ami egyébként lehetne semlegesen adatok alapján megbeszélni, hogy most a Balatonnál hogy áll a helyzet, ugye, hogy a balatoni turizmus akkor az most visszaesett, vagy nem, és ebből olyan hisztérikus reakciók vannak, hogy a kormány oldalon, amikor ez egy fölvetődött, hogy állítólag kevesebben mennek, meg nem tudom, nem pörög annyira a turizmus, akkor egy ilyen becsületbeli kérdés számukra, hogy azt bebizonyítsák, és olyat posztoljanak, vagy valami olyan képet mutassanak, vagy olyan valahonnan előbányáztanak valami adatot, vagy olyan nyilatkozatot, ami azt mutatja, hogy dehogy is szó sincs erről, mert dugig vannak a strandok, és az emberek boldogan ott vannak, és nincs, ki tudják fizetni a nem tudom milyen drága kajákat, italokat, mindent, strandbelépőt, egyebeket. Miközben ezt egy viszonylag könnyen eldönthető kérdés, hogy ez így van, vagy nem így van, és nem is biztos, hogy ez egyébként direktben egy politikai felelősség, hogy ez most így alakul, úgy alakul. Tehát ez valamit egyébként akkor visszakapcsolva a demográfia. A demográfiánál a kormány ugye azért gondoljuk ezt, hogy ez egy nagyon fontos szám, hogy hányan vagyunk, mert ugye tizenvalahány éve már se hallunk, mint hogy a kormánynak ez a célkitűzése, hogy demográfiai fordulat legyen Magyarországon, mert az önmagában jó dolog. Én ezt önmagában nem is vitatom, csak itt is arról mindenki elfelelkezik, hogy vannak a politikán kívüli tényezők, tehát van mondjuk ilyen civilizációs trend, és nincs az a kormányzati intézkedés, meg kormányzati propaganda, vagy akár ellenpropaganda, ami egyébként érdemben tudná befolyásolni ezt a... Tehát a demográfia ügyben, én úgy tudom, hogy a világtörténelemben egyszer sikerült a politikának olyan erőteljesen beavatkozni, az is negatív volt, az Kína, hogy ott sikerült ugye megtörni a népességrobbanást ugye a 70-es, 80-as évektől. Csak ennek most
meg nem boldogok.
Most meg az a baj, hogy amikor ezt feloldották, akkor egész egyszerűen a kínai nők azt mondjuk, már nem akarnak, most nem akarnak visszatérni a nagyanyáik életmódjához, és most ott állnak, hogy na, ott aztán nagy demográfiai krízis előtt áll az ország.
Egyébként valahol ott kis van ennek az egésznek a lényege, amit mondtál, hogy mindent ezen a polgárháborús politikai szemüvegen keresztül nézünk most már, vagy mi nem talán, vagy mit tudom, lehet, hogy fene se tudja, hogy ez a korság ez mennyire eszi bele magát az ember szervezetébe. Tényleg nem tudsz már egy olyan témát felhozni egy beszélgetés során, ahol ne lehetne villám gyorsan félrecsúszni.
Hát
a sport, a sport az életveszélyes.
Közösségek, alkotóközösségek, barátságok, házasságok, szerelmek, családok mennek szét olyan kérdéseken, hogy most Fidesz vagy nem Fidesz. Tehát, hogy ezt szerintem mindenki tudna mesélni a saját rokonságából, hogy hogyan néz ki egy összejövetel, amikor szóba kerül a politika. Tehát borzalmas. Tehát nem tudunk erről már feszültségmentesen beszélni, de azért sem, és ez nem azért, mert a magyar néplélek is, mert mi olyan hevesek vagyunk, vagy nem tudom, hanem azért, mert gyakorlatilag ezt a háborús retorikát tolják rá. És nem csak a Fidesz egyébként, csak már úgy felejtünk, de a Fidesz előtt is ugye már a Gyurcsány is ezt tolta, hogy le kell venni a jobb oldalt, és én megteszem hezitálás nélkül, és nekünk megyünk, és...
Szóval, hogy, és sikerült?
Nem. Nem, de elég durva dolgokat tett.
Igen. Szóval... maga az a 2002-es kampány is azért már durva volt, az már ebbe az irányba ment.
Igen. Tehát hogy gyakorlatilag folyamatos, egy ideig azt gondoltam, hogy csak belefáradunk ebbe, nem lehet örökké, hogy megnézel egy filmet, az se lehet, hogy kell egy kis chill benne, nem? Tehát hogy nem lehet egy akciófilmben se örökké, és csak akció, meg agresszivitás, de lehet, azt is lehet, örökké. Tehát ez is egy drog. Ez is egyfajta ilyen függőség, hogy kell az újabb adrenalinlöket, és akkor ez az egymással szemben álló táborok, akik abban találják meg az identitásukat, hogy én fideszes vagyok, én meg antifideszes vagyok, ezek így basztatják egymást, és gyakorlatilag ez, amit te mondtál, hogy hát igaz ránk is, uh-huh. Isten tudja, én azt gondolom, hogy nagyon, nagyon vigyáznunk kell magunkra mentálisan, és hogy ne legyen igaz. Mert azért az ember felbassza magát, akkor amikor mit tudom, a szomszédbácsi átjön és elkezdi mondani a... Na, szóval hagyjuk is, mert nem akarom, hogy...
Szóval vigyázni kell magunkra. Egy mondat még erről, hogy a Fidesz, nem tudom hány kétharmad kell ahhoz, hogy mondjuk a Fidesznek ez a kemény magja, hogy megnyugodjon. Tehát, hogy nem. Az ember azt gondolná, hogy nyernek tényleg, most annyira nyertek, hogy már nem tudom mi, hogy akkor az ember úgy azt mondja, hogy hú.
Akkor hát nem lehet nyerni.
Ez nem megnyugodásról szó.
És nem, már másnap már az kell, hogy hú, akkor az ellenzék ezt csinálja meg. Tehát nincs. Tehát,
erre muszáj mondanom valamit, elnézést.
Találkoztam egy, jött az utcán a 2022-es, tehát a tavalyi választás után nem sokkal valaki, és akkor így odajött hozzám, hogy na, ugye milyen rossz magának most? Mi már? És akkor, hát mert hogy megint a Fidesz nyert, ugye milyen rossz magának? És mondom, és magának ez miért jó? Mert nem ők nyertek. Mondom, oké, de egyébként ez miért jó?
És
én mondtam neki, hát, hogy én nem indultam a választáson, tehát nyilván volt egy véleményem, és abszolút nem örülök annak az eredménynek, ami jött, de hogy ez ennyi, tehát is neki szemmel láthatóan körülbelül annyi volt, hogy sok ember ezért rosszul érzi magát, és ez neki jó, mert az a politikai előzött. És én próbáltam kérdezni, hogy de az ő életében egyébként mit jelent ez az egész, és ennél több nem jött ki.
Ez az igazi méreg.
Köszönhetett a kérdés, mert igazából a Fidesz azért csinálja a maga diabolikus módján zseniálisan a politikai kommunikációt, mert igazából az emberek nem a Fideszt akarják, tehát itt is most a legutóbbi kampánynál is lehetett látni, hogy azok a ilyen bizonyított, nem csak a fideszesek szavaztak a Fidesz, hanem mindazok, akik elhitték a közmédiának például, hogyha nem szavazunk a Fideszre, akkor háború, tehát az ember nem Fideszt akartak, hanem rettegtek a háborútól. Én utána elmentem azokba, elmentünk riportot csinálni a 24-jel többen is, és az emberek a választás másnapján, az tényleg az eufória, nem azért, mert nyert a Fidesz, megúsztuk, megmenekültünk, nem lesz háború, jó van, megúsztuk, béke van, jó van. Nem viszik el a férjemet a frontra, hú.
Jó, de ez, szóval, igen, érted?
Persze, hát, hogy olyan szinten hitték el az emberek, hogy az vérfagyasztó.
De ez most is ez van, és amikor az ember amikor
menekült el ellenes kampány voltak, úgy, hogy jó van, nem jönnek, nem fogják megőrszakarni a kislányomat, jaj, hála jó Istennek, jó van. Szóval, hogy mindig van valami,
amitől
meg vagyunk mentve.
Hogy igen, erről nem nagyon lehet már, erről se lehet beszélgetni. Tehát a háború aztán végképp egy olyan téma lett, ami hát alapvetően is egy túlfűtött téma, hát a háborúnál túlfűtöttebb téma nem nagyon van, de Magyarországon sikerült ezt is egy kicsit még tovább emelni a szintet, és amikor így én is találkozom ezzel a véleménnyel, hogy belesodolnának, ugye ez a legnépszerűbb, most ez a belesodolnának minket a háborúba, és hogy visszakérdezek, hogy oké, hogy? Mondom, Oroszország és Ukrajnán kívül ki áll még háborúba? Mert hogy ez a sodráshoz az kéne, hogy igen. Ugye most az útlevél, illetve az amerikai beutazási sztorival kapcsolatban is ez, hogy azért, mert ránk akarják kényszeríteni, hogy ilyen háború. Egyébként nem lehet, hogy van is valami, már nem így ennyire direktbe talán erről szól ez a dolog, de mégis erről ne beszéljünk, hogy itt is ez a ránk akarják kényszeríteni. De mit? Hát senki nem áll háborúban direktbe az oroszokkal és az ukránokkal, csak ők egymással. Tehát mi, hova tudnánk mi sodródni, és mit tenne? És de ugye ezek már
olyanok sodorlának,
olyan nevetséges mélységei, mert ez nem mélység, egy lófasz, amiről így beszél. Igen, tehát mindegy. De igen, de ezek, amiket mondtatok, ez mind van, ez mind tünetlen, Szabolcsi festi le a legjobban azt, amire én is gondoltam, csak tegnap nem tudom elmondani. Ügyes voltál, csak hármas, négyes.
Na, és az ötös.
Hát az ötös az én lennék, hogyha el tudnám egyszer az életben mondani, de ezt nem lehet. Ez egy érzet, ez egy nem tudom, de amit te mondasz, igen, hogy annak örül valaki, hogy téged bizonyára rosszul érint az, hogy egy választásnak mi az eredmény, és nem egzisztenciálisan, nem, mondjuk az sem.
De azt is úgy gondolta szerintem.
Na, valami ilyesmi, csak hát ez ilyen globálisabb, meg általánosabb, és hogy a hétköznapokban is ez van, és ez szerintem az teljes katasztrófa, és én is azt hittem, hogy nem, egy nép elő vagy, csak rájön, hogy így nem jó élni. De nem jön rá, mert de ahhoz jön. Tudnia kéne, hogy lehet élni. És azt meg nem tudja, mert onnan is torz képeket kap erről a világról is. Vannak statisztikai adatok, de szerintem ezeket már hagyjuk. Magyarok 40%-a nem engedhette meg magának, hogy nyaraljon egy hetet. Ebbe is ötödik legrosszabbak vagyunk, de mondjuk az első ötben benne van Horvátország, meg Görögország, mert ők azért nem nyaralnak, mert bizonyos okokból kifolyólag ők nem nyaralnak, úgy szerintem ezt hagyjuk. Hodász. Hát nagyon érdekesen alakul ez a történet, az érdekes, ezt most ilyen szomorú smiley-t tennék mögé. Ugye a Szemlélek blog, média inkább most már felületén megjelent egy írás, amiben volt egy mondat, ami nekem elsőre egyébként tetszett, mert olyan szép van megfogalmazva, aztán nagyon sokat agyaltam rajta, hogy ez mit is jelent. Ugye a történet az úgy néz ki, hogy Hodász atya előbb odahagyta a papi hivatást, aztán mesélt arról, hogy őt molesztálták fiatalként, aztán ezt meg coming out-olt, hogy ő homoszexuális. És ezután jött ez a bejegyzés a Szemlélek blogon felületén, és az a mondat, amire én gondolok, az valahogy úgy hangzott, hogy Hodász Andrást emberileg, barátilag támogatjuk, de a szerkesztőség azon az úton, amelyen elindult, nem tudja kísérni, vagy nem tud vele tartani.
Szó szerint tudjuk, hogy nem tudjuk őt ezen az úton elkísérni.
Na, és ez egy nagyon szép mondat, de valami nagyon durva mélységek vannak mögötte, én azt gondolom. És most nyilatkozott pont tegnap előtt az RTL klubnak is András is arról beszélt, hogy hát, ami itt nem lehet kimondva, az nyilvánvalóan az, hogy az ő homoszexuális kapcsolata miatt döntött így a Szemlélek blog. Csak én megmondom nektek őszintén, hogy én így közben így a háttérben, szóval lehet úgy jól mondani, én nagyon szétesni látom a Hodászt.
Csodálod?
A legkevésbé se csodálom, de én most konkrétan, ahogy néztem a nyilatkozatait, őt magát is, meg a régi mi voltát, én elkezdtem aggódni érte.
Lehet, hogy most előre elnézést kérek, hogyha egy kicsit most én fogok sokat beszélni, jó? Tehát a következő van. Én ugye gyakorló egyháztagként évtizedekig szolgáltam egyházi tisztségben, prezsbiterként 12 évet reformátusoknál, utána egy független gyülekezet, amit nem akarok megnevezni. Ott is nagyon sokáig pillanatnyilag gyakorlatilag lelki hajléktalanként és közösség nélküli hívőként mélységesen meg tudom érteni azt az állapotot, amiben az András van, beszéltem is vele erről nem olyan régen telefonon. Egyszerűen itt nagyon-nagyon súlyos, mély problémák vannak, tehát, és az, amit honnan is kezdjem, tehát gyakorlatilag van egy egyházkép, ami a társadalom számára gyakran riasztó a maga merevségével és kirekesztő móduszaival. Na most, amikor megjelennek legalább picit, most nagyon rossz ez a progresszív, mondjuk inkább azt, hogy nyitott. Nyitott, vagyis az evangéliumot hitelesen képviselő fórumok, közösségek, alkotó gárdák, ez mindig üdítően hat. Ilyen a Szemlélek blog, messze nem olyan, mint mondjuk a 777, meg a vasárnap.hu, ami rettenetes. Ami legalább nyitott, úgy képvisel mondjuk a Szemlélek, az egy katolikus értékrendet, a kötőszóblog az egy evangélikus értékrendet, hogy egy kicsit kár, hogy nincs nagyon felekezet közé, annak idején én dolgoztam, hogy tudjátok, egy felekezet közé keresztény szemléletű hírportálnál évekig 2010 után két évig. És az, annak is szét kellett robbannia, azért, mert abban a pillanatban, hogy minimális a forró témákban egy minimális toleranciát tanúsítasz, abban a pillanatban te egy egészen elviselhetetlen teher alá állsz be. Tehát én a Gégényékkel kapcsolatban, tehát a Gégény ugye a Szemléleknek a főszerkesztője, én azt tartom mérhetetlen undorítónak, hogy még csak nem is azt mondják a Hodásznak, hogy figyelj ide, hogyha így be vagy buzulva, akkor nem. Tehát akkor szevasz, akkor hagyjuk egymás békén. Hanem amit mondasz, hogy szép, engem az dühít a leginkább, hogy ez a mosolygógyilkos esete. Tehát tisztázzuk, ezt az embert a szexuális hovatartozása miatt kirekesztették. Egy állítólag nyitott progresszív közösségből. És nem elég, hogy kirekesztették, még ezzel a dumával, hogy hát sajnos ezen nem tudunk ezen az úton elkísérni. Ki kérte, hogy kísérjél, bazd meg? Szóval hova akarsz te engem a hálószobámba? Vagy akartam én, hogy te is meleg. Tehát nem fér el egy nyíltan meleg szerző egy a nyitottságára büszke lelkiségi blogon. De aki egyébként, bocsánat, még annyit adják hozzá, hogy a Hodász az nem kicsit volt aktív, hanem gyakorlatilag egy időre a Szemlélek az ugye leszállóakba került, és annak, hogy újra lehessen építeni, tehát hogy rengeteget köszönhetnek a hodásznak. Tehát azután is egy gondolat, azután, hogy valakit mondjuk, mert a hodász ebben a dologban áldozat. De mivel meg sem tudja élni az áldozatiságát, pont az emiatt a nyálas, gusztustalan szépelgés miatt, hogy nem az, hogy oké, figyelj fiú, az van, hogy ha te így, akkor mi nem, hanem ez a veled vagyunk, veled maradunk emberileg, tehát hogy még csak nem is haragudhat.
Szerintem ez a hodásznak a személyes dimenziójában teljesen mindegy, hogy mi jelenik meg a blogon, mert úgymond ki van rúgva.
Hidd el, hogy nagyon nehéz ezt feldolgozni, mert van egyfajta olyan, tehát az érzelmeidet ezekben a közösségek, tudom belülről ismerem ezeket a közösségeket, ezek messze nem olyanok sajnos, mély tisztelet a kivételnek, mint amilyennek egy evangéliumi közösségnek lennie kéne. Itt belül a saját érzéseidet őszintén megélni, akár egy haragot, az maga a bűn. Tehát amiatt is bűntudatod van, hogy tehát érted, nem mondtad azt, hogy menjetek ti a büdös picsába, nem vagyok kíváncsi, milyen emberi támogatásról beszélsz, bazd meg.
Nem tudom, miről beszélnek, de attól függetlenül valóban nyálas, meg valóban, még ha szép is.
Bicska nyitogató.
De, és köntörfalazás, és igen, elkenése a dolgoknak, de közben nem az van, hogy mégiscsak keresztény értékeket képviselni akaró.
Nem.
Nyilván, vagy egy portál közeg, nyilván tök mindegy, és itt van a hodásznak a története, akit én nagyon megkedveltem, amikor ott volt az Öt című műsorban, és beszélgettünk, amúgy is bírtam a dolgait, mert amit az elején mondtál, hogy egy nagyon jó figura volt, én mint se nem gyakorló, se nem gyakorlatlan hívő plen ember, is tudtam vele azonosulni sok szempontból, meg azzal, amit mond, De az a szerpentin, amin ő most van, mert hát ez minden csak nem egy egyenes út, amit most látunk belőle. Hiába mondod azt, hogy nem.
Egy ember vívódása.
De valami iszonyatosan, és az nagyon kemény, és ráadásul benne van ez a szexuális identitás is, hogy ezzel nehéz lehet mit kezdeni a másik oldalnak is közben. Nem csak pusztán azzal, hogy most coming outot, hogy meleg, hanem az, hogy ahogy papként tevékenykedett, nyilatkozott, dolgozott, ahogy kiugrott, ahogy utána nyilatkozott. Nem csak, figyelj, de semmi, csak próbálom megérteni ezt,
akkor elmondom. Akkor ez az egész teológiailag is nonsense. Tehát úgy emberileg, mint teológiailag, mint istenképileg, mint egyháztanilag, mint bárhogy. Tehát egyszerűen azt a katekizmus sem írja elő, hogy rekeszt ki az ilyen embert. Nagyon dodonai módon fogalmaz egyébként a katolikus katekizmus, mert azt mondja, hogy magát a bűnt elítéljük, a bűnös embert szeretjük, megértéssel és irgalommal fordulunk hozzá, de már maga a pápa egyébként egy eléggé határozott folyamatban egyre inkább az integráció, a befogadás, a minél nagyobb toleranciáról beszélt, arról beszélt például, ami tényleg egy forradalmi dolog volt, hogy a meleg gyerekek szüleinek milyen fontos a lelki támasz. Nem azért, mert melegek a gyerekeik, hanem azért, mert esetleg csúfolódás vagy bármilyen kiközösítés érheti őket. Tehát, hogy van egyfajta ilyen. A másik pedig itt ez az egész bűnkérdés, hogy ez egy olyan bűn, amivel nem tudunk veled menni. Mert ugye ezzel azt mondják, hogy te bűnös vagy. Az egyház az bűnös emberek közössége. Tehát amikor én valakit kirekeztek a köreimből amiatt, mert ő bűnös, azzal én magamról is mondok valamit, mégpedig az, hogy én egy olyan tiszta, szent közösségként élem a mindennapjaimat, vagy éljük a mindennapjaimat, hogy sajnos te nem férsz bele, barátom. De ilyen nincs. Tehát az egyház bűnös emberek közössége. Én ugye nem vagyok katolikus, de tudom, hogy minden egyes szentmisén elmondják a maxima culpát, én vétkem, én igen nagy vétkem, és bűnt vallanak. Tehát, tételezzük fel, hogy valóban az egyházi tanításból nem lehet kimoccantani azt a tételt, hogy a homoszexualitás megélése az bűn. De ki az, aki az első követ meri rávetni? A Jézus, amikor a házasságtalan nőt meg akarták kövezni a szent emberek, az akkori szemlélek, akkor odaállt, és azt mondta, hogy oké, akkor amelyik közöttetek bűntelen, az vesse rá az első követ. És sorra lepocsogtak a kövek, az emberek eloldogtak, és ott maradt az asszony meg Jézus. Tehát, hogy ez evangélium szemlélet, az nem evangélium, amikor önmagamat egyfajta ilyen sok, hogy ez a leereszkedő, az emberleg azért veled vagyok, és ezért én szeretlek ám téged, kirekesztelek, most ugrak ki a megélhetés.
Jó, de igen, de azért biztos, de azért ők mégiscsak együtt dolgoztak sokáig, támaszai voltak
egymás. És el is hiszi magáról az ilyen ember, hogy valóban rendes ilyenkor.
Na most...
Nem tudom, nem lettem okosabb.
Annyi kiegészítést, ha tehetek az egészhez, bár én ebben az ígyben azért az igazságot nem ismerem, és így nehéz erről beszélni, és én nem azt mondom, hogy most nem, hogy megvédjem én a Szemlélek blogot, mert nem szorulnak valószínűleg erre rá, és inkább azt mondanám, hogy én nem vagyok abban annyira biztos, hogy ez most ezért volt, amit te mondod. Nyilvánvaló az időbeli egybeesés az sokfajta...
Az András azt mondatkozta, hogy így van.
Igen, de én azt gondolom, hogy e tekintetben én kíváncsi volnék a másik oldalnak a véleményére is. Mert valóban az, amit ők elmondtak ebbe a nyilatkozatban, vagy leírtak, az tényleg annyira homályos, annyira nincs a dolog néven nevezve, hogy én szeretném azt, hogy ők akkor tényleg elmondják azt, hogy ezért, vagy esetleg valami másért, vagy másért is, vagy miért történt ez a dolog, viszont mégiscsak arról is van szó, hogy itt van egy ember, aki még saját döntéséből, bár nyilván az ez a döntés meghozta, annak nagyon komoly előzményei voltak, meg tudjuk, hogy milyen lejárató kampányok, meg milyen mocskolódásnak volt ő kitéve éveken keresztül, és ő panaszkodott is arra, hogy az egyház azért nem minden esetben, sőt, nem állt mellé, amikor az egyház tagjaként kapta ezt az ívet a úgymond keresztény Magyarország képviselőitől folyamatosan. Tehát mindesetre így is a saját döntése volt az, hogy ott hagyja az egyházat, ami nyilván egy nagyon nehéz, ha úgy tetszik, traumatikus döntés volt a részéről. És akkor most van egy másik közösség, ami még egy munkahelyi és szellemi közösség, ahonnan ő most kikerült, és ő most valóban akkor így a senki földjén találhatja magát, és én is ezzel csak az együttérzésemet tudom kifejezni a kapcsolatban, de ezzel együtt, hogy pontosan ez miért történt a Szemlélek blognál, hogy történt, ebben nem vagyok ennyire magabiztos, nem tudom ezt én határozottan kimondani, hogy akkor ez most valami gyalázatos dolog volt, de az biztos, hogy ez egy magyarázatra szoruló lépés, és az amit ő kiadta a közleményben, az itt a lényeget nem magyarázza meg, hiszen ők is tudták, hogy akkor már megtörtént ugye ez a coming out. Még annyi megjegyzés személyesen, hogy ugye itt a Komporszáció műsorban, amit említettek, talán 2 hónapja volt vendég ugye Hodász András, és így utólag elmondhatom, hogy éreztem benne egy ilyen nagyon ilyen bizonytalanságot, tehát hogy hát ugye akkor már ő még a coming out előtt volt értelemszerűen, de már azután, hogy az egyházból ő formálisan is távozott, és ilyen útkeresést, és nyilván akkor már ez az agyában volt, hogy előbb-utóbb valami lesz ezzel a coming out-tal, nem itt mondta el, de ez egyáltalán nem baj, tehát most nem kell ilyen bulvárszerűen előadni a dolgokat, de nagyon nagyon zavarba volt, tehát úgy éreztem, hogy ott valami olyan köztes állapotban van ő, ami igazából még ő sem tudja, hogy milyen irányban
indulja. Mindent elvesztett, ami a régi.
Igen.
És nem tudom, mit nyert, ami úgymond az új, és nem tudom egyáltalán, mi az új.
Ez biztos, hogy olyan élethelyzetben, hogy támogatásra szorul.
Igen, nem arra gondolok, hogy most a meleg közösség, nem erről van
szó. Nem azoknak a támogatására szorul, akik ezt művelték vele. Tehát, hogy azért, mert ez tipikusan a bántalmazó, amelyik még nem is akar, nem elég, hogy ezt műveli velem, hanem utána még velem akar maradni, és még szemmel akar tartani, és azt mondja, tehát én nagyon szeretlek. Tehát,
jó, de
az biztos, hogy van, hogy ebből, tehát amit Hodász Andrásnak én biztos, hogy üzennék, hogy ebből a helyzetből van gyógyulás, és nem az a gyógyulás, hogy konverziós terápia, meg hasonlók, tehát van lelki talpraállás, van szabadság, és hogy Isten nem gyűlöl azért, aki vagy, soha. Tehát, hogy ilyen nincs, tehát, hogy Isten szeret. És ne hidd el azt, hogy te nem vagy méltó együtt dolgozni, amiatt, mert egy meleg srácsal
szerintem vagy, azért nem vagy méltó együtt dolgozni. Ezzel tisztában van, csak azt is szeretné, hogy az emberek is szeressék, és valószínűleg most ezen az úton próbál valamelyre elindulni, és én is azt érzem, amit te mondtál, Szabolcs, hogy most ilyen nagyon el van valahol keveredve, ami tökre érthető, csak én tényleg aggódom érte, hogy ne egye meg ez az egész. Na, bízunk benne, hogy nem így lesz. Olyan hülye témák vannak, hogy... Szóval, itt Magyar az Magyar Hang. Nem, Gyuri, nem, itt. Hát ilyen, de nem érdekes. Szóval, itt az Új Magyar Hang, van időgép mellékletünk, de azt hagyjam, mert Lovasi Andrással van egy nagy interjúnk, illetve Nyári Krisztiánnal is van egy nagy interjúnk. Aztán, hát megnéztük ezeket a szárnyvonalakat mi is.
Itt van valami Dévényi István cikke.
Ja, azt nem tudom, de nagyon jókat szokott írni. Nyíregyházán épülő akkumulátorgyárról van egy riportunk, de lassan már majdnem minden magyar településről bejelentkezhetnénk. Aztán a kórházi adósságokról meg, hát amiről most megint nem nagyon beszélünk, de tavaly téma volt, mert tavaly nagy asszály volt, hogy sivatag lehet az Alföldből. Én tavaly kétszer vagy háromszor is jártam lent ott a Kunságnak ezen a legszárazabb részén. Ez valami egészen elképesztő. Hát élmény, persze élmény, mert hogy ilyen sivatagos körülmények között, de hát ajánlom ezeket a túrákat. Vannak a vándorló homokdűnék.
Ez a Nyíregyháza a végbeszédben van erről az ikről?
A kúgyán. Szóval vannak ezek a vándorló homokdűnék, már elfelejtettem a településnek a nevét, pedig kétszer is jártam ott, Kunságnak a belső részén. Ott egy 2-3 órát én azt mindenkinek tényleg ajánlom, ez nagyon tanulságos is, hogy Magyarországnak ilyen részei vannak, és hát ott a helyiek azt mondják, hogy ez sajnos így egyre bővebb. Jaj, és ami eszembe jutott még, hát lesz kötött fogás, extra, még hozzá fogalmam nincs, hogy mikor, szeptember, 2-án vagy 3-án? 3-án. Nem, mert azért, mert nem készültem ebből a dologból még, mert olyan messze van, még most vagyunk még túl a Aranyosi Péteresen, amin baromi jól szórakoztam. Tehát tudom, azóta megkaptuk már, hogy olyan komolytalan volt, meg nem így kellett, nem úgy kellett volna. Ott a színpadon...
Hát igen.
Én nagyon jól éreztem magam, tehát így őszintén tudtunk nevetni. A közönség is, nyilván ez Aranyosi Péternek nagy mértékben köszönhető, de Karafiát Orsi is partner volt.
Én csak egy néző voltam, aki néha megszólalt ennyi.
De te jókat mondtál, sőt, te mondtad szinte az egyik legviccesebb, csak már...
Annak kapít az öteseket.
De tényleg. Szóval, hogy akkor harmadikán kötött fogás extra lesz a megszokott helyen, Hadszínteátrumban, gondolom a megszokott időben. Igen, tehát 7 órától. Igen, köszönöm szépen a segítséget. Amit viszont tudok, az a csapat, az alapcsapat lesz. Nem te. Csintalan Sándor, Konok Péter visszatér. Hát. Pörzse Sándor, Jó Magam, meg a Puzsér Robi.
Na erre várjál gombot.
Egység. Fiam, azt mondanám, beszarsz. Nos, a kisebbik. Szegény nagyobbik, nehogy magára, de a kisebbik sem mondani a hülyeséget. Szóval kötött fogás, extrára várjuk Önöket. Itt az Új Magyar Hang, és köszönjük a beszélgetést, András ér meg. Hát,
imádkozunk. Amen.